csendesekre kell imádkozunk, kérjük az Úr áldását elején vezetését. Drága mennyi Atyám, Te a gyermekeid javát akarod. Te értelmes életet akarsz nekünk adni, és az életünknek célt, igazi célt. Nem olyat, amit elérünk, és utána üresnek érezzük magunkat. Uram, köszönöm, hogy nálad van az igazság. Engedd, hogy megnyílhasson a szívünk arra, amit Te mondasz nekünk. Szent lelked által légy jelen közöttünk, és taníts minket. Engedd, hogy jó tanítványaid lehessünk. Az Úr Jézusért kérlek, hallgass meg. Amen. Néhány gondolatot mondanék el, de letessenek rendszert keresni abban, amit mondott, én ilyen asszociatív módon szoktam, amit eszembe jut, hogy fontosnak tartok a téma kapcsán. És nem tudom, hogy felborítjuk el rendet azzal, hogyha azt mondom, hogy közben lehet kérdezni, vagy hozzászólni, vagy valamit nagyon szólít valami belülről, vagy van egy kérdés, ami nem világos. Szabad ilyet? Jó, akkor szabad, meghatároztuk. Jó, közben lehet szólni. Néhány történetet mondani arra nézve, hogy miért fontos az, hogy az ember életének legyen értelme. Mindannyian tudjuk, de hogy ez mennyire fontos. Még a világi ember életében is erről szólna néhány történet. Az első, ami eszembe jut, az Balikó Zoltán bácsi mesélte annak idején, hogy amikor vitték el a zsidó testvéreket, ugye most ennek kerek évfordulója van, akkor különböző borzalmakon kellett keresztül menniük, például amikor Auschwitzot elérték az oroszok, akkor átvitték őket Buchenwaldba, és akkor gyalog kellett menni, akkor fedetlen vagonokban szállították őket, tehát döbbenetes dolgok. Érték őket, és sok ember feladta. Tehát hamarabb kereste volna a halált, mint ahogy ez megérkezett volna, és volt ott egy professzor, aki lexikonokat írt, és azzal bátorította a társa, hogy még nem fejezted be. És meg kell ezeket írnod. Van egy személyes ismerősöm, ugyanez a szövegkörnyezet, megérkeztek a koncentrációs táborba, édesanyját, kis testvérét azonnal megölték, és külön volt az édesapjától, de a kerítés mellett mindig találkoztak, és azt mondta, papájának mindig megspórolt az ételéből annyit, hogy tudjon cigit vásárolni, és akkor kicsit beszélgettek, és az utolsó este mondta, hogy kiszelektálták őt, és másnap meg is ölték, de ezt mondta, ezt bízta a filára, hogy mondd meg, mondd el az egész világnak, hogy ezek az állatok mit tettek velünk. És őt ez értette, aztán pedig életében az értette, hogy volt egy barátja, aki segítette neki a túlélést, és kereste, hogy hol találhatja meg, és az egész életét arra áldozta, hogy megtalálhassa, hogy elmondhasson egy imádságot felette a zsidó szokás szerint. Tehát célok, amik az embert éltetik, ezek nem feltétlenül csak jó célok lehetnek, valakit a gyűlölet éltet, valakit a bosszú vágy éltet, de ez is mutatja, hogy úgy vagyunk megteremtve, hogy ez belénk van kódolva. Tehát szükség van erre. Hogy valami értelme legyen annak, amit csinálunk. Kaptam néhány instrukciót Pali testvértől. Szabad ezeket? Gondolatokat. És abban is van egy történet, ami arról szól, hogy van egy ugye katonaságnál egy fiatal ember, látszólag mindent belead, vagy mindent belead a feladatba, és futnia kellett, és akkor szépen megcsinálta a feladatot, de a következőnek már azt mondta, hogy nem érdemes beleadni mindent, miért ugye a katonaságot miért gazdagítsuk. És ehhez kapcsolódik egy olyan történet, ami viszont már kapcsolódik ahhoz, hogy mi a hívő ember számára az értelem. Kínában történt, Kínában is hosszú ideig üldözik, még most is üldözik a kereszténység, megint volt egy hullám, boromboltak le templomokat, az elmúlt hónapban, nem tudom, 2-3 keresztény templomot. És
10 millió embert végeznek ki egy évben. ugye kínálat.
És
keresztények.
Na de egy üzembe történik, hogy nem úgy van a nem teljesítmény után kapják a fizetésüket, hanem megkapják a fizetésüket bármennyit, akár rosszul, akár jól dolgoznak. Nálunk is volt egy ilyen időszak, hogy nem volt szabad, hogy munkanélküliek legyenek, ezért nem tettek ki senkit. És felfigyelt az üzemvezetőre valakire, aki hajtott. A poharakat állítottak elő, és a megszabottnál sokkal többet. És felfigyelt, és azt mondta, hogy te valószínű keresztény vagy. És ez valóban azért tette ezt, mert ő Istennek tette azt, amit tett. Ez volt az oka cél, ami miatt ő cselekedett. Hogyha arra a rendszerre nézett volna, amiben van, vagy éppen a fizetésére, az ellenszolgáltatásra, amit kap, hanem ezen távol túl volt egy cél, ami értelmet adott mindennek. És ezért lényeges ez a kérdés, mert hogyha van egy célunk, akkor az mindennek értelmet ad. Egy picit nézzük meg azt, hogy milyen céllal teremtette Isten, milyen értelme, mi volt az értelme annak, hogy Isten embert teremtett, hogy az ő dicsőségére legyen. És én sokszor gondolkoztam ezen, hogy Isten most ő dicsőségével mennyit foglalkozik, amikor nem tudtam ráhangolódni a Bibliának a lelkiségére, hogy miért kell Isten dicsőíteni. Az Isten dicsőítése az igazsággal van összefüggésben, mert ő dicsőíteni való. Tehát az ő igazak az ő tettei, hatalmas az ő bölcsessége, óriási az ő belátása, igazságosan cselekszik, egészen más lelkülete van, mint nekünk. Ugye van a Bibliában egy ilyen ige, ez szerintem annyira megmutatja ezt az Isten igazságosságát, meg az embernek a gondolkodását. Én ezen először csodálkoztam, mert ez a gonoszság csimborasszony, azt gondoltam, hogy az van az ígében, hogy vakember elé ne vessél el gáncsot. És akkor, hát ki az a gonosz ember, aki vakember elé gáncsot, azért mi csak nem vagyunk olyanok. De rájöttem, hogy a vakember elé nevelés gáncsot az az attitűd az emberben, hogy a másiknak a gyengéjére tapintok rá. Tehát amikor itt a helyzetbe kerülök, akár a házastársammal, akár a gyerekem, bárkivel, akit le akarok győzni, tudom, hogy mi a gyengéje, tudom, hogy mivel tudok rajta nagyot ütni, és ahol fáj, ott ütöm. És ez a lelkiség benne van az emberben. Tehát az Isten lelkiség az igaz. Nem nehéz ezt belátni, az Isten szent lelkének világossága kell hozzá, de a dicsőítés az ebből fakad, hogy az Isten ilyen csodálatos. Felfoghatatlan értelemmel, felfoghatatlan csodálattal megteremtetett ezt a világot. És akkor ez lett fonákjára fordítva. Tehát az ember életének célja az, hogy Isten megdicsőítse, dicsőségére éljen. Kapott, nagyon sok mindent kapott az Istentől, szabad döntési lehetőséget, hogy Isten mellett döntsön, hogy szívéből szeretettel döntsön Isten mellett. Alkotó képességet kapott az ember. Én azért mind a mai napig, hogyha látjuk a gyönyörű szép alkotásokat és a különböző technikai dolgokat, amik ebben a világban létrejönnek, most már hihetetlen minős vagy gyorsaságban fejlődnek ezek. Ez is ahhoz köthető, hogy Istentől az ember kapott valamit, amiben alkotni tud, ami miatt, hát nézzük körül, azért sok csoda van. Azon kívül, hogy sok rosszat teszünk, és a technika leginkább a hadiparban fejlődik, de amellett nagyon sok érdekes dolog, és ez benne van abban, hogy Isten milyen bölcsöt teremtett. Amit ez ki lett fordítva, az, hogy az ember a maga dicsőségét keresi. És fontos erről beszélni, mert a legszentebb célokban is képes a saját dicsőségét keresni. És ez a saját dicsőségnek a keresése, ez arról, emiatt irigy az ember, emiatt sértődik meg. És hívő emberekkel is gyakran előfordul ez. Mert sértődik valami az önérzetét. Mert megbántottnak érzi magát. És ez mind arra vezethető vissza, hogy valahol belénk van kódolva, ez Vicés Pista bácsi szokta erre felhívni a figyelmünket, hogy a bűn az olyan bennünk, és ez a gőg, ezzel teljesen azonosulunk, mint ahogyan a párhuzt nem tudja megbántani. Át vagyunk itatva vele. Tehát ez a megtérésünk után is ott lesz az életünkben. Ezzel meg küzdeni kell a büszkeség, a gőg, az öndicsőség. Ez ugyanebből fakad az, hogy az emberben van egy ilyen összehasonlító lelkiség, hogy azért, amit én csinálok, azt szeretném, hogy jobb legyen, mint amit más csinál. Ez nem csak rossz dolog, mert abban, hogy szeretném jobban csinálni a dolgot, annak lehet jó következménye. De az, hogy mások felé rendelem magam, az viszont már nem jó. És keresztényként is tud az ember ilyet, hogy nem megtörik az énje, hanem kap egy megkeresztelt vallásos ént, és abban a saját maga dicsőségét, én vagyok jó keresztény, én csinálom, én hiszek jól, helyesen hiszek, jobban hiszek, mint a másik, én azokhoz tartozom, akik jobban hisznek. Tehát valahogy az emberben ez a bő hívőként is kijöhet. És te nem ott értél meg, az nem igazi, vagy szóval van az emberben ilyen. A gőg. Ezért ezzel nagyon kell vigyázni, mert ezzel át vagyunk hitatva. És ezért a legszebb dolgokban megtalálnánk az Istennél az értelmet, de ezért sérülünk újra és újra. Mert mondjuk nem az Isten, az ajándékozóra nézünk, aki mindenkinek ad az ő akarata szerint, és az ő országában mindenkinek van hely, és mindenkinek kéne úgy éreznie, hogy az ő értelmének, életének nincsen értelme. Vagy ő el van hanyagolva. És ez így is van az Isten országában. Mégis mi azért az ajándékok között teszünk különbséget. Van fontosabb, meg kevésbé fontosabb ajándék, látványosabb, kevésbé látványos ajándék. És ha az ajándékokra nézünk, és nem az ajándékozóra, nem a távoli célra, az egésznek az értelmére nézünk, akkor még egymásra is fogunk haragudni, adott esetben, vagy irigykedni, hogy miért ennek miért ez a feladat jutott, és nekem miért ezt adta az Isten. Ha pedig a távoli célt is, és Isten szennek tartjuk szívünkben mindenek felett, akkor örülünk annak a feladatnak, amit Istentől kaptunk. De ebben is képes a belső gőg, az önmagunk dicsősége, ez a rövid távú célra, hogy soha nem tesz bennünket boldogá. És nagyon fontos dolgot el kell mondani ezzel a önmagunk dicsőségének keresésével, hogy ez illúzió. Ez soha nem volt igaz, hogy nekünk dicsőségünk lesz. Ezt a gonosz beültette, hogy ez erre törekedjünk, de ez egy olyan dolog, amit soha nem fogunk elérni. Akik az Emmausba jártak, azok ismerik ezt a példát, ami valamelyik vetési soratásban volt leírva, hogy ahhoz hasonlította Jézus Krisztusnak a hatalmát, illetve hogy az ember az Istennek vagy a gonosznak a hatalmában van, találkozott egy lelkipásztor egy kisfiúval, nem akarom az egész történetet elmesélni, de hogy elfogott madarakat. Megkérdezte, hogy hogyan fogtad el, és lépre csalta őket, ugye be kellett oda őket csábítani, nem azt mondta, hogy itt van a fogság, és itt majd rossz lesz neked, és gyere ide. Tehát nem az igazságot mondta, a gonosz is ugyanígy van. És hogy mi a célod velük, hát megkínzom őket, mondja a gyermek, és aztán utána mi a célod, hát vannak macskáim, oda adom nekik. És akkor felhasználta a prédikációban a lelki, hogy képzeljük el, hogy Jézus és a gonosz között van egy hasonló párbeszéd, nem volt, de a szellemisége igaz. És akkor azt megkérdezi, hogy hogyan nyertet meg őket, miért figyelnek rám, mi ez a rövid távú célok, a saját testek. Azt mondja, hogy olyat ígértem nekik, amit nem tudok nekik megadni, de azóta rám figyelnek, mert nagyon akarják, hogy ők legyenek az elsők. Hogy mindenben ez valósul, amit én akarok. Hogy talán csak a keresztény jóneveltségünk miatt osztanánk úgy egy csokit el, hogy a legkisebbet hagyjuk magunkat. Mondjuk ez egy apró dolog, tudom, hogy azért tudunk szolgálatkészek lenni. És akkor megkérdezi Jézus a sátán, hogy ugye, hogy így fogta el őket, és azóta rám figyelnek, és rövid távú célokat adok nekik, és amikor elérik, ugyanolyan üresnek érzik magukat, mint az előtt, de addig is rám figyelnek. És mi a célod velük? Azt mondja, hogy ezáltal, hogy én elválasztom őket Istentől, nem veszik észre, hogy az ő életük legalább olyan értékes, mint a másiké. Hogy legalább úgy lehet feladatuk életüknek kiteljesedése, mint bármelyik más embernek. És elhiszik, hogy az egyiknek több van, mint a másiknak, és elhiszik, hogy ember és ember között van a nagy különbség, és ezért irigyek, ezért bántják egymást, még házastársak is, haragszanak, megsértődnek egymásra. Ki kellene közöttünk keresztények között írtani a megsértődésnek a bűnét. Volt két testvér, akik megígérték, hogy védést adszövő ületségbe lesznek, hogy nem sértődünk meg egymásra. És milyen jó lenne, hogy egy lenne. Önérzet miatt van. Megkérdezi a gonosz, miután ki szórakoztad magad ezekkel a rövid távú lufi célokkal, mit teszel velük? Hát elpusztítom őket. Hát ez lesz a vége. És akkor egy kicsit emlékeztetnék arra, amit a balcondás szokott mondani, hogy mit érzett akkor, amikor megnyerte a világbajnokságot, hogy semmit. Addig míg a himnusz, igen?
Ahogy mondta, fölértem a csúcsra, és ott nem volt semmi.
Igen, mert azt a hiányt, ami miatt mi keressük a célunkat, és nem hisszük el sokszor, hogy van értelme az életünknek, azt egyedül Isten tudja betölteni, akkor azt meg elhintető, hogy vannak más célok, és azok jók lesznek. Tehát ez... Isten úgy teremtett meg bennünket, én ezt így látom, hogy kell, hogy legyen egy hosszú távú célú, meg rövid távú célja is. Hosszú távú értelme az életünknek, rövid távú lett. És mivel meghalunk, és az a meghalás mindent hiába boróvá tud lenni, tenni, ezért a hosszú távú célnak biztos, hogy a halál után kell lennie. Ja, az egyik bibliai könyv erről szól, hogy minden hiába való. Mert hogy miért gyűjtsen? Ja, akkor igazolom. Azt hittem már ciki vagyok. Köszönöm szépen. És egy picit erről a rövid és hosszú távú célra, ezt Zászkalinszki Pali bácsi mondta, ezt a gyönyörű képet, hogy ezt úgy kell elképzelni, hogy az aki autót vezet, testvérek közül mindenki vezet autót, hogy általában az elején az úttartásra szokott probléma lenni, de hogyha az ember távolra néz, akkor jó lesz az úttartása. De előre is kell nézni, mert közvetlen veszélyek vannak, tehát kártyúgat ki kell kerülni. Tehát ilyen, így kell, hogy az embernek hosszú távú és rövid távú célja legyen. Nyilván hosszú távú célja a találkozás az Úr Jézussal. És erre hagyj mondjuk egy példát. Amikor színről színre látjuk. A rövid távú cél pedig az, hogy minden nap vele legyünk. Mert az kárpótol mindenért. És abban megtaláljuk a teljességet. Bármiért.
Ott vannak a kártyúk.
Igen. És a hosszú távú célra egy történet. Volt egy misszionárius, ez is lett valamit betűs és adatásban volt. Misszionárius házaspár hosszú szolgálat után mentek haza hajóval. Tetszenek emlékezni el a történetet? És Amerikába mentek, és azon a hajón utazott az amerikai elnök, aki hát a szabadságát töltötte valamelyik szigeten, és megérkeztek a nagy hajóval, és az amerikai elnököt vörös szőnyeg, hadsereg, zenészek, meg mit tudom, hogy mindenféle csinadrata várta, pedig csak a szabadságával jött haza. És azt gondolta magában ez az ember, hogy hát én egy egész életet szolgáltam végig, és hogy senki nincs, aki engem fogadjon. És keserű volt, mert az ember keserű. És Isten azt is akar, hogy őszinték legyünk a saját életünkkel kapcsolatban, mondjuk el a keserűségünket, és az őszinte volt, nem azt mondta, hogy a keresztény ember nem lehet keserű, akkor én nem vagyok keserű. Ez egy hazugságképmutatás. Nem is múlik el a keserűség. Hát este imádságban oda vitte Isten elé, mert ő egy őszinte ember volt, és azt mondta, igen, keserű vagyok, mert engem senki nem várt. És akkor imádkozott, túlsakozott, és meghallotta azt a belső hangot, ismerjük ezt. Hogy neked nem ez az otthonod. Ha te majd haza fogsz élni, akkor téged óriási nagy dicsőség és korona fog felmetélni. Nem ez az otthonod. Ne itt várd a utalmat. Ne légy keserű, hogyha nem kapod azt meg, ahogy maga másik. Isten nem feledkezik meg rólad. Isten koronát ad neked. Otthon majd nem lesz bántás. Az az Isten, aki jobban tudja, mint bárki más, hogy neked van helyed ebben a világban. Ezt olyan csoda módon éljük meg különben ez, hogy van helyed a világban, és megint egy kicsit csapongok. Mert ezt is, hogy ezen az úton, ebben a célban megtartson, engedi, hogy látsuk az ő szentségét és felségét és hatalmát. Következő dolog történt. Nagyon sokan imádkoztunk a csendes napokért, tehát csendes hétért, serdülők között volt, és én mindig azért szoktam imádkozni, hogy ne legyen olyan, akit kiközösítenek, de mindig van, mert van, akinek máshogy forog az agya. Tehát van, akinek így van, aki általában így szokott, de aztán van egy-két ember, akinek máshogy forog, de az értéktelen. És akkor volt az a gyerek, aki hát kövérebb is volt, egy picit máshogy nézett ki, és akkor nyilván akkor ő picit különc is volt, és akkor egyik este eszünkbe jutott, hogy énekeljen. Szólóval, és aztán mi meg válaszolunk, és úgy énekelt, mint valami mennyei kórus. És aztán mindenki, nem mindenki ezt húzásra, aztán akad barátja. Ennek az igazsága ez, tehát, hogy az életednek értelme van, tehát a nekünk olyan döbbenetes üzenetünk van ezzel kapcsolatban, hogyha gondolunk a kezek lábak nélkül született Nick Vujicicra, akit mindenki ismer, hogyha kimondom, ugye mindenki ismer, hogy hallgatjuk a Hát akkor a üzenete van ennek, hogy Isten országában mindenkinek van célnal születtünk, okkal születtünk meg. És a rövid távú cél pedig, ez a hosszú távú, hogy majd találkozunk is, onnan veszünk el jut. A rövid távú cél az, hogy igen, itt ezen a Földön, most, a mai napon, mai pillanatokban, a mai szomorúságokban megélhetem azt, hogy Jézus velem van. És mondjuk most hozzuk, beszélünk egy kicsit arról, hogy egy betegség miatt az ember azt gondolja, hogy akkor most minden meghiúsul. Hogy van az, hogy végig szolgáltam neked, és most akkor beteg vagyok, akkor ez a cél nem igaz? Egyszerűen nincsen itt. Ezért beszélhetünk róla, de nem kell neki elmondani, hogy róla beszélünk. Ica néni, aki rákos beteg, és a leghűségesebb módon betegsége ellenére mindenféle csendes hétre beiratkozik, amire csak lehet, azt mondja, ez rajta van a bakancs listáján. Ő a betegségében tapasztalta meg ezt a Jézussal való kapcsolatot. És hogy nem mellé beszélek, az a Bibliában is le van írva, hogy azt mondja, hogy hú, milyen csoda dolgok történnek, gyógyulnak, ördögöket űzünk, és azt mondja, hogy nevettek, benne van, fel van írva. Ugye ez a hosszú távra célra utalás, de az Istennel való közösség az mindenért kárpótol. Az, hogy ő megígért, akkor velünk is van. És akkor, amikor azt mondanám, mert valaki egyszer azt mondta, hogy lehet, hogy Isten egy olyan embernek, mint Pál apostol engedte, hogy ilyen bajai legyenek, hogy akkor Isten nem szerette őt, akkor az egész nem volt igaz. Hogy akkor az új helyzetekben új módon tapasztalja meg Istennek a jelenlétét. Ez a feladat. Hogy na akkor most te Krisztus követője vagy, akkor most ebben a helyzetben mit jelent az, hogy Krisztus követője vagy? És ja, az van az igében, hogy a Szentlélek emlékeztet bennünket dolgokra, meggyőz, meg tanít, és a Szentlélek tanít bennünket bizonyos dolgokra, hogy meglássuk azt, hogy minden egy nagy összefüggésben van. Hogy mondjuk erre egy példát, mert hogyha valami új dolog ér bennünket, az kizökkenthet bennünket ebből, hogy cél felé tartunk, irányba vagyunk, de ez kizökkent, jön egy probléma. És ezek azért vannak, mert egy új helyzetben új módon akar megtanítani bennünket. Ott volt Péter, akire rámutatott egy kislány a picike kis ujjával, és azt mondta, hogy te vele voltál, és félt, és elmenekült. Aztán ugyanaz a Péter néhány héttel később bennül Herodesnek a börtönében. És nem a körülményeire néz. Mert az van az igében, hogy a Szentlélek által lehet csak azt mondani, hogy Jézus az Úr. Ez nem azt jelenti, hogy ez egy varázsszó, amit különben százával kapok, hogyha a Szentlélek nincsen bennem, és azért nem tudom más. Hanem az, hogy Jézus az Úr, ez azt jelenti, hogy Úr a körülményeim felett, Úr Herodes felett, Úr a börtönőrök felett, Úr a helyzetem felett, Úr a felett, amilyen rossz helyzet most kerültem. A Szentlélek megtanította. Egy másik példát hagy mondjak. Kizökkentek fiatalok. Azt hitték, hogy elhagyták az Urat, mert amikor még külön-külön élték az életüket, olyan örömmel adományoztak. Az adományozások teljesen benne volt a szívükbe, és most összeházasodtak, és valahogy ez elmaradt, és érzik is, hogy az áldás is elmaradt. Hát új helyzetbe kerültek. Abban az új helyzetben kellett megtapasztalni azt, hogy mit jelent most Krisztus jelenléte. Mit jelent ez, hogy Krisztus velem van. Tehát ugye mindig ez a cél, ez az értelem, a vele való kapcsolat mindenek felett, mert Krisztusban igaz ez. Tehát nem kapunk egy tárat, és akkor abból halázgatjuk a dolgokat, hanem az a Krisztussal való élő kapcsolatból jön ez az értelem, ennek az értelme, az életnek az értelme és célja. És akkor van néhány példa, ez nagyon döbbenetes, hogy a Jim Elliot elment a misszióba, és akkor meghalt rögtön. Ugyanak mi az értelme. És az ember keresi az értelmet, mi keresjük is. Azért van meg, hogy akkor abból még több embert érjen meg. Isten szent, nem kell nekünk ilyen rövidzálatos okokat keresni. Volt egy Graham Staines nevezetű ember, aki elment a legszegényebbek között szolgált Indiában, és két fiával, két kicsi fiával elmentek szolgálni, és nem volt hol aludniuk, benne aludtak a kocsiba, hindu szélsőségesek, körülvették az autót, leöntötték benzinnel, felgyújtották, nem engedték őket botokkal, hogy kijöjjenek az autóból, ott halt meg a két gyermek, meg az apa. Ez akkor miért, hogyan van ez? Azért, hogy akkor abból már sok megtérés legyen? Lehet, hogy van ilyen következménye, de az ide, asszony azt mondta, hogy hiszem azt, hogy Istennek van egy üdvözítése.
Majd visszahívlak.
És minden az Isten tudtával történik. És az, hogy Krisztus Úr, Jézus az Úr, az azt jelenti, hogy tudod, hogy ahogyan Jézusra is csak az történt meg, amit az Atya megengedett. Velünk is csak az történt meg, amit az Atya megengedett. Tehát van egy értelme egy olyan életnek is, ami azzal végződik, hogy még mielőtt tudott volna egy mondatot is beszélni az Úr Jézusról. És nem azért, mert Isten valakit megöl, hogy másokat megtérítsen. Lehet ilyen következménye egy mártírnak. Istennek van egy időzítése. És ezt jól tudni, hogy Isten tudja jobban. Isten tudja jobban. Jó. Néha az ember Sziszifuszinak érzi azt a munkát, amit szolgálatot nevezünk, és nem nagyon látja az értelmét. Sok befektető, olyan, mint a mezőgazdasági munka, hogy mindent megtettem, és aztán jön egy jégeső. És akkor mi az értelme? De hát a művelésnek is van értelme, mert lehet, hogy ebben az évben nem fog, de nem hagyhatom, le kell metszeni, meg kell művelni, meg kell fágyázni. Isten tudja, hogy ez mi legyen. Isten tudja, hogy mikor lesz gyümölcse. Én annyiszor feladtam volna az ifjúsági órát. Mert más sokkal jobban csinálja. Mert úgy érzem, hogy nem vagyok kreatív. De engem helyezett oda Isten, és én szívesen át is adom majd, hogy ki lehet nevelni valakit. De gyülekezetben hiába van több gyülekezet, kell, hogy a gyülekezetnek saját ifjúsági órája legyen. Azt kell, hogy minden gyülekezetben legyen. Erős ifjúsági közösség. Nem kell azt összekapni. És olyan sokszor adtam, ígért, jövők, jaj, alig várjuk már, és semmi, de van értelme. Mert hogyha Isten azt mondja, hogy menj és küld, akkor is van értelme, hogyha én akkor nem látom. És az Isten Jézusra való kapcsolat, ez, hogy ha te mondod, akkor én kivetem a hálót. Ha te mondod, akkor meg, én nem látom ennek értelmét. De te oda hívsz, hát olyan helyzetben kerültem, testvérek, börtönbe el kellett menni, ilyen, hogy görög katolikus püspök, meg római püspök, mit keresek én. Hát, hogyha hívsz, akkor megyek. Akkor ott feladatom van. Annak van értelme. Amit Isten mond, annak van értelme mindenek felett. És erre mondta nekem Barikó Zoltán bácsi, a felszentelésem előtt, hogy legyek én is úgy, mint Jézus. Ahogyan jöttek le a hegyen, nem látták már Mózest, meg csodát, meg sátort, csak Jézust látták. És akkor azt mondta, nem mérlegelsz sem sikert, sem kudarcot. Mert bennünket még fofoznak, sikerek meg kudarcot. Ha sikerek arra megyünk, a kudarcot, attól meg távozunk. Barikó azt mondta, hogy hát háromszor lekéstem a húzt, egyszer nem voltak ott, volt egy szolgálat, egy feladat, egy idősek otthonában élek tanítani, hogy valami, és háromszor, négyszer nem jött úgy össze a dolog, és akkor ez biztos, hogy nem az Isten akarata. Ó, jaj, dehogy így van ez. És akkor én megértettem. És járt tovább is. Ez nem így van, hogy a kudarcos dolgokat, de az Isten miattunk enged kudarcokat is. Mert úgy elszállnánk, és a saját dicsőségekbe dolgoznánk. És elhinnénk, hogy tőlünk mennek a dolgok. Tehát, ha Krisztusra nézünk, akkor nem mérlegünk sem sikert, sem kudarcot. Mindig rá kell nézni, mert különben az ember társfüggő. Tehát attól függő, hogy mit mondanak a körülöttem lévőknek. Meg rájuk támaszkodom. Isten azt akarja, hogy állj meg magadban a hídben. Nem kell, hogy másokat támaszkodj. Nem az vagy, amit mások mondanak rólad. Ráadásul van egy kacifántos mondat, amit szeretnék megosztani, hogy nem azt hiszem el, nem azt hiszem, hogy az vagyok, aki vagyok, hanem azt hiszem, azt gondolom, hogy az vagyok, akinek mások gond, akikről másokról gondolom, hogy gondolnak rólam. Érthető? De ez egy, van az emberben, nem másban lehet, hogy nincs bennem, olykor van ez a paranója, hogy na más mit gondol, de hát egyáltalán nem gondolja azt. És akkor azt hiszem, hogy az vagyok, amiről gondolom, hogy mások azt gondolják, hogy vagyok. Húha. És azonban van egy jó bibliai példa erről, ott van Fülöp, megkereszteli az etióp kincstárokat, és mielőtt még át lehetne, hogy fú, de jól mondtad az evangéliumot, milyen jó ember voltál, meg milyen nagyszerűen csináltak, átűnik. És neki Krisztussal együtt ott meg kell állni. És ez a probléma, hogy sajnos sokszor a hit támaszkodik jobbra-balra, de a mi életünknek önmagában Isten színe előtt is van értelme. Közösségbe tartozunk, de nem azért tartunk közösségbe, hogy függjön a hitünk, meg a önértékelésünk attól, hogy mások mit mondanak nekünk, hanem hogy amit már megtisztultam, már el van a mi életünk kész, azt azzal segítsünk, azzal a közösségbe oda tegyük meg, mert közben együtt hallgassuk az Istennek az igényt, az Istennek a szavát. És az érzésekről, az érzések ugyanúgy el tudnak bennünket vinni, mint ahogyan a társfüggőség, hogy más mit gondol, más. Ugye pedig amikor odaállunk, akkor nem azt fogják mondani, hogy a többiek mit gondoltak rólad, hogy a többiek megakadályozták-e, hogy keresztény legyen, hanem amit én mondtam, arra odafigyeltél. A másik pedig az érzelmeink, amikor túlságosan sokat. Az érzelem fontos, érzelem nélkül nem lehet Istent szeretni. Hát ki kell mondani, hogy szeretlek, Uram, és jó veled, és lehet ennek örülni, és lehet ezt boldogan elmondani másoknak. De az Istennel való kapcsolatban nem az érzelmeket keresjük. Az Istennel való kapcsolatban az a nagyon jó, hogy amik valóságosak az Isten ajándékai, mondjuk az Isten békessége, annak tudja, hogy lesz érzelmi következménye. De amikor az ember azt mondja, hogy most rosszul érzem magam. Én amikor például üres a hasam, akkor rosszul érzem magam, és akkor jó, hogyha nem találkozik senki velem, mert akkor sokkal mérgesebb, mert türelmetlen vagyok. Zorgul az igényedetésem is megérződik sajnos. Tehát vannak ilyen dolgok, amik befolyásolnak minket érzelmileg, és akkor Isten nincs előtt. Akkor az ő igazsága nem igazság, akkor a cél nem cél már. És az az ember, aki nagyon érzelmi beállítottságára nagyon kell vigyázni, hogy először vannak a tények, a tényeken alapszik a hit, mert Jézus azt mondja, hogy én vagyok az út, az igazság, és az igazság ott az alételje, ami a valóság, ahogy a dolgok vannak. Tehát a tényeken alapul a hit, és azt követi az érzelm. Mert hogyha az érzelem megy elő, van egy ilyen vonat ábra, azt lehet látni az interneten, hogyha valaki utána néz, megy elő az érzelem, elbukik, mert éppen valaki nem köszönt, vagy elvesztette egy sakjátszmát, és húzza magával a hitet. Ha elbukom érzelmileg, akkor én már elbukott ember vagyok, ó, dehogy is. Ezért az első nem az, hanem a tény, a hit, és aztán azt követi az érzelem. Ezek mindenben is elment. Akkor most nem tudom, ez hogy jön ide, de ezt azért elmondom, mert mégis nagyon fontos, hogy van egy, ugye, amikor mások térítenek el, keresztény testvérek, mert szeretetlenek, vagy mert úgy érzem, hogy állandóan elnyomnak, mert úgy érzem, hogy hátrányom származik, meg nem ismernek el meg, hogy én már nem tudom, milyen szolgálónak kellene, ők meg megakadályozzák, vagy valami is. Ezt olvastam egy könyvben, megtörtént valakivel az újra és újra, olyan világosságot kapott, hogy tényleg szolgálhatott volna, de nem engedték, vagy féltékenységből, vagy azért, mert vigyáztak rá, hogy frissen megtérték, azért vigyázzak is. Állom elpanaszolta ezt a lelki gondozójának is. Azt mondta a lelki gondozójának, nem tudom, hatodszor panaszkodott, hogy az a legfőbb kérdés, hogy ebben a kérdésben neked konkrétan van a igazad. És hogy kiharcolod azt, hogy neked igazad van, és mindenki láss. Mi történik, mikor kiderül, hogy nekünk igazunk van? Elégtétlen? Ugyanaz az üresség, amikor elérjük a világ bajnokságot. Hanem azt mondja, az a kérdés, hogy hogy tudsz Krisztus irányni abban a helyzetben, ahol vitatkoznak. El tudod-e viselni a méltánytalanságot? Hát ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. És az Isten kifejezi azt az akaratát, hogy bennünket úgy akar célval és értelemmel, ugye mert ezt elveszítettük, a célt és értelmet. Én azt mondja, hogy azt akarom, hogy szentek legyetek. Ez Tesszalonika levélben le van írva. Azt akarom, hogy nekem szentelődjetek. Hogy olyan edény legyen az életetek, amit én használok. És valaki, egy döbbenetes, tegnap előtt hallottam ezt, és valami atombombaként rokkant bennem ez, azt mondja, hogy azt akarom, ez egyúttal félelmet kelt, mert hogyha Isten azt akarja, és én nem tudok olyan lenni, nem tudok szent lenni. Én tudok olyan érzülettel lenni, mint Jézus. Tudok akkor is adni, amikor nem kapok. Tudom keresni konzekvensen azoknak a javát, akik velem szembe állnak. Tudok úgy könyörületes lenni, tudok úgy gondolkozni, hogy aki az utolsó pillanatban áll be a szőlő munkába, az ugyanannyit kap, mint aki. De én azért egy kicsit azért az ellenségemnek inkább azt akarom, hogy ne legyen annyira jó nekem. Nem. Azt Isten azt akarja, akkor bajba vagyok egyik részről, másrésztről meg, hogyha Isten azt akarja, akkor azt nem is végzi. Megadja az eszközt hozzá, hogy szent legyek. Hogy neki szentelt legyek. Hogyha ő azt akarja, az ő akarata szent. És az hidalja át, ugye a legszentebb dolog, hogy Jézus a megületett várát, hogy elvállalta, hogy bennünket, az értelmünket átformálja. És ő hal meg azért, ami miatt mi nem tudunk Istennek szentelt edények lenni. Ő halt meg azért, és az ő vére szentel meg bennünket. Tesz az ő vére. És a Szentlélek bizonyítja azt, hogy te már az ővé vagy akkor. Azt mondja, nem akarok másnak szolgálni, csak neked akarok szolgálni, használj engem! Nem tudom, hogy hol a mobiltelefonon felszerzik.
Nem hozzak rá.
Nem tudom, hány percem van még, de ezt feltétlenül el kell olvasni. 43 van, akkor van még kettő. Jó, remélem megtalálom. Nagyon nagy szolgálat, nagyon sok nagy áldásban volt részem elmúlt hónapokban. Hatalmas nagy igéhirdetőket hallhattam, olyanokat, akik körül mozog a levegő, meg tényleg nagy dolgot hoznak létre. És mégis a legmélyebben egy fogyatékkal élő leányzónak a versmondása. És remélem megtalálom. Hogyha nem találom, akkor nagy beszélgetés közben fogom megtalálni. Remélem, egy picit hagy keresem, jó? Telefonhat, semmit nem ér. Miért most ez, hogyha a gondolatokat nem találja ki? Fel vagyok háborodva. Hát miért nem? Hát nincs lelkem meg a telefonnak. Istenek adott hegedű, ez az. Ismerjük, ugye a testvére? Istenek adott hegedű. Igen, az a kérdés, hogy kinek a kezében vagyunk. Van egy ilyen történet is, hogy mi az értéke egy teniszlabdának. Hát attól függ, kinek a kezében, az enyémben. De mondjuk egy Agassinak vagy nem tudom, most már kik vannak, hogy Federer meg ezeknek kezében egy kicsit értékesebb. Hát ez az mi életünkkel is így van. Kinek a kéz, aki eltikozolja az életünket? Saját életünket? Ugye ez az illúzió, hogy majd saját dicsőségünk. Ez illúzió, mi soha nem tudunk a saját dicsőségünkre jönni, ez csak a gonosz elhitetése. Nem, az még nincs, mert nincs, az egy virtuális van. De Isten kezében. És erről szól ez a vers, és a folyatékos lány úgy mondta, hogy egyszerűen valamit csinálni kellett, hogy a szememben lehet valami, vagy nem tudom, mert el vagyok megint. Tehát a fényes igen fecske villan, övi a lég a végtelen, a repülés azt jelenti, köszönöm a tért, Istenem. Napsütötte kavicsok köz parány egy ég, már nem is látott. Fürdő mozgása azt jelenti, Isten gondol rád, rám. Megcsodálod. És azt hiszed, hogy az az Isten, aki a gyíknak enni ad, talán megfeledkezik te róla, és holnapra nem jut jó falat. Hogy azt hiszed, aki a fecske repdeső száncsapását méri, ne tudná azt, mi a te vágyad. Még nem is kérted már kimérni. És többet ad, értékesebbet, gyöngyszemeket kavics helyett. Nem érzed mégsem, hogy az Isten téged milyen nagyon szeret. Nem próbálod a hála hangját, rossz hangszerrel, recsegy a húr. Nehezen nyílik arra ajkad, mert mindeddig segített az Úr. Ne szólj hát. Hálaadás helyett ad Istennek hangszeret, ha az ő ujjel játszik rajta, a hangját meg sem ismered. Az ő kezében nézd, mivé lett a szakadt kurú hegedő. Ha Isten lelke a vonója, hallod a hangját, gyönyörű. Köszönöm, jó atyám, a reggelt, köszönöm, hogy dolgozhatok, köszönöm, hogy a jó egészséget tőle csak jót kaphatok. Ha betegség is, légy áldott értem, mert tőle jó a gyógyulás. A gondjaim kezedbe tettem, te tudod vinni senki más. Köszönöm, hogy szüleim vannak, s légy áldott, ha már nincsenek. Te nálad vagyok mindig otthon, nem vagyok áldott húsgyerek. Meg is fogalmazza, hogy otthon lennél. Az be az otthonba vágyni, és otthon lenni az Isten kedvelé. Minden nap. Ez az élet értelme. Tehát, hogy nem az az élet értelme, amit csinálunk érte, hanem vele lenni. Mert ő elfogad. Nincs. Nincs. Köszönöm. Köszönöm, hogy szabad szeretnem, és köszönöm azt, ami fájt. Köszönöm a fényt az égen, és köszönöm a ködös homályt. És köszönöm az nőszi erdőt, és köszönöm, hogy van szemem, hogy sok bűnömön keresztül mégiscsak látom Istenet. És köszönöm őt a legdrágábbat, a váltságdíj lefizetőt, és az, hogy az én megváltom él, és korom felett megváltom őt. És szerintem le is tehát az idő.